Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnep Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 189. dicséretünket, a 189. számú dicséretünket, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg énekkarunk szolgálatát. Köszönjük szépen a szolgálatot. A 370. énekünket lapozzuk fel, testvéreim. A 370. dicséretünket. És énekeljük el mindhárom versével. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérjünk és magasztalunk téged, hogy elküldötted a te drága fiadat erre a földre, hogy megváltást szerezzen nekünk élete föláldozásával. És köszönjük, hogy aztán nem hagytad őt a sírban, hanem föltámasztottad a halálból, és felvitted, ültetted a te jobbodra, kezébe adtál minden hatalmat menjen és földön. És köszönjük néked, Krisztusunk, hogy te pedig ígéretedhez híven elküldötted szent lelkedet, hogy általa legyél jelen itt a földön, a tiéd szívében, életében, a tiéd közösségeiben, gyülekezeteiben, egyházában. Köszönjük néked, hogy újra és újra itt vagy közöttünk, Krisztusunk, a te lelked által valahányszor megszólal az ige, a tiszta ige hirdetés, és munkálkodsz köztünk, munkálkodsz bennünk. Köszönjük néked, hogy amikor elmegyünk innen, mint benned hívő emberek, és követünk téged, te ott vagy velünk a hétköznapi élet forgatagában is. Köszönjük Jézusunk, hogy lelked a hétköznapokban is mellettünk van, és általa te vagy mellettünk. Köszönjük néked, hogy ma is itt vagy, és te, a te lelked által szólsz hozzánk, tanítasz minket a szívünkben, munkálkodsz, megérteted velünk az igét, megnyitod előttünk az ige ajtaját. Kérünk téged, hogy végezd el azt, hogy ma is megdicsőíted magad előttünk, hogy lássunk pünköstkor is téged, a mi dicsőséges megváltó Urunkat. Végezd el a szívünkben, hogy imádjunk téged és hódoljunk neked ezen a pünkösdön is. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, Szent Háromság Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 12. rész első 3 verséből. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 12. részében az első 3 vers így szól hozzánk. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Korintus Pál apostol idejében az egyik legjelentősebb város volt. Kis területen 250 ezer ember lakott, tehát nagyobb volt, mint Szeged. Ezek az emberek a birodalom minden tájáról sereglettek oda, egészen különböző hátterű, műveltségű, kultúrájú emberek voltak. Mondhatnánk úgy is, hogy gyökértelen emberek. Ennek a városnak két kikötője is volt, ami nagyon feldobta ennek a városnak az üzleti életét. Lakói nagy része kereskedők voltak, üzletben, pénzben gondolkoztak, és gazdag emberek voltak. Ezen kívül a városnak az erkölcstelensége is közmondásos volt, amihez hozzájárult az, hogy a város feletti dombon állt Afroditének, a szerelem istennőjének a szobra, illetve temploma, ahonnan esténként körülbelül 1000 kultikus papnő, prostituált magyarul, szállta meg a várost, dicsőítvén a szexualitást, kínálgatva a kínálnivalót. Elterjedt a homoszexualitás is a városban, ott volt Apollónak is a temploma, kultusza, tehát a szexualitás is elég nagy szerepet játszott a város életébe. Itt tartották az isztmoszi sportjátékokat is, ami az olimpiai játékoknak az egyik elődje volt. Egy nagy jelentőségű sportverseny. Mindezeken túlmenően a városnak a lakói különböző korabeli vallásoknak az ismerői és hívei is voltak. Erre emlékezteti őket a felolvasott igerészünk elején az apostol. Már tudnélik azokat, akiknek a levelet írta a korintusi keresztjéneknek. Hát ti emlékeztek, hogy is volt, amikor pogányok voltatok, amikor pogányok voltatok. Na, ha ezeket a dolgokat összeveszünk, akkor azt mondjuk, hogy ez a Korintus nem is olyan idegen mi tőlünk. Hiszen a pénz, a szex, a sport, a gyökérség, a különböző vallások, hát ez a mai világ nagyvárosaira, sőt falvaira is sajnos olykor-olykor jellemző. Hát nekünk is valami ilyen közegben kell élnünk, de azoknak a korabeli korintusi keresztjéneknek. De hadd térjek vissza az igéhez. Tudjátok, hogy amikor még pogányok voltatok, Hát pogányok voltak, és benne voltak ennél fogva mindezekben a dolgokban, de benne voltak különböző vallási irányzatokban is. Különböző vallásokat gyakoroltak, isteneket tiszteltek. És ezekben a vallási irányzatokban, amikben ők benne lehettek korábban pogányként, ezekben különböző természetfeletti élményekre, tapasztalatokra tettek szert. Istenük tisztelete közben, egyik-másik kultuszban gyakran estek transzba, extázisba az emberek, és gyakran kerültek így módon valami külső szellemi kényszer, valaminek az ellenállhatatlan sodró ereje által, alá. Annak következtében egészen különös módon dolgokat éreztek, különös módon viselkedtek, különös dolgokat mondtak. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mondja az apostol, vitetvén, mint vitettetek. Ez egy érdekes kifejezés, amit itt Pál használ, arra utal, hogy egy erő vett titeket a hatalmába, és sodort benneteket, mint a pejvát a szél viszi. Valami titokzatos erő játékszerévé lettetek, és átéltétek azt, hogy valami, mintha megragadott volna benneteket, mint egy ilyen vas marok, és vitt volna, húzott volna benneteket. Hát ez valóban egy nagy élményük volt ezeknek az embereknek, akik most már keresztjének voltak, de korábban ugye benne voltak ezekben a pogány vallásokban. Ott átélték, hogy vonaglottak a földön, mert ilyeneket kell elképzelnünk, vonaglottak a földön, kaotikus körülmények között, magukból is kivetközve, olykor ruhájukat is levetve magukról, hörögtek, nyögtek, meredtek üveges tekintettel a semmibe. Sodorta őket az erő, valami ellenállhatatlan erő ebbe az állapotba. Ugye emlékeztek, mondja nekik az apostol. Hogy volt, mint volt ez? És sokat elárul azokról az erőkről, tudnék azoknak a kilétérő, minétérő, minőségéről, hogy azt mondja az apostol, hogy ezek az erők benneteket a néma bálványokhoz vittek. A néma bálványokhoz vittek. Kik akarták vajon, vagy mik akarják, hogy az ember a néma bálványok lába előtt fetrengjen, magából kivetkőzve, extatikus állapotba ott legyen. Hát nem kell mondanunk, hogy ezek sátáni erők, ezek démoni erők. Az Isten lelke ilyeneket nem munkál az emberekbe. Különös dolog, testvérek, hogy az apostol ugye erre emlékezteti őket. És miért emlékezteti? Azért, mert az apostol érzékelte, hogy ezek a korintusi emberek, akik ilyen szellemi, lelki tapasztalatokon mentek át, ezek nem láttak világosan. Nem láttak világosan, hogy mi a különbség a Szentléleknek, meg ezeknek a titokzatos erőknek a munkája között. Nem látták, hogy ha a Szentlélek dolgozik az emberbe, vagy ezek a titokzatos erők dolgoznak az emberbe, az mással és mással jár. Nem ugyanaz a következménye a kettőnek. Lehet, hogy ezek a szegény korintusi hívők úgy azt hitték, hogy hát a Szentlélek ugyanazt csinálja, mint ezek a korábbi vallásokban megtapasztalt erők az életükben. És azt hitték, hogy ugyanazt kell átélniük majd keresztjénként is a Szentlélek hatása alatt, mint amit pogányként átéltek ezeknek a titokzatos, misztikus erőknek, hatalmaknak a hatása alatt. Úgy érezték, hogy mintha egyenlőséggel lehetne tenni a régebben megtapasztalt szellemi, misztikus erők és a Szentlélek ereje és tevékenysége közé. Pál tehát azt érzékelt, hogy ezek a korintusi hívő emberek, ezek nem látnak világosan, nem látnak tisztán. És elkezdi őket éppen ezért tanítani, hogy mit tesz a Szentlélek az emberben, és milyen tapasztalatai lesznek annak az embernek, akiben a Szentlélek dolgozik. Itt a felolvasott igerészünk, ez a első korintusi levél 12. része, itt több részen keresztül elkezd Pál beszélni a Szentléleknek a munkájáról. Kicsoda a Szentlélek? Mit csinál a Szentlélek az emberbe? Mit művel? És az első, a legelső, amit az apostol aláhúz, azt mondja, hogy a Szentlélek azt munkálja ki az emberben, hogy az Úr Jézus Krisztust felismeri, és Úrnak is vallja. Hogy így mondjam, a Szentlélek megdicsőíti az ember szíve, az ember lelke előtt a Krisztust, az Úr Jézust, a názáreti Jézust. Honnan tudta Pál, hogy a Szentlélek ezt csinálja? Onnan tudta, hogy maga Jézus beszélte erről. Mielőtt elment volna erről a földről, elmondta a tanítványok, hogy el fogom küldeni hozzátok a Szent Lelket, és ő pedig engem fog megdicsőíteni. Engem fog fölmagasztalni elétek. Engem ismertet meg veletek. Engem fog fölemelni, a központba állítani. Ez lesz a Szentlélek. Erről ismeritek meg, hogy a Szentlélek munkája az, hogy engem állít a szívetek, az életetek, a közösségetek középpontjába. A Szentlélekről nem azt mondta Jézus, hogy önmagát állítja majd a figyelmetek középpontjába, hogy állandóan a Szentlélek személyét, dolgait bogarászátok, és állandóan vele foglalkozzatok. A Szentlélek megtehetné ezt is, mint a Szent Háromság Isten harmadik személye, de nem ezt fogja tenni, mondja Jézus, hanem engem fog megdicsőíteni. Engem fog megdicsőíteni. Ez egy újszövetségi axióma, ha szabad mondanunk. Egy alaptétel, egy olyan megbonthatatlan igazság, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A Szentlélek, testvérek, elénk állítja Jézust, mint üdvözítőnket, aki meghalt a kereszten érettünk, aztán föltámadt a halálból, és Isten odaültette a maga jobbjára, és minden hatalmat ráruházott. Ő egy megváltó és Úr. Szerető megváltó és mindenható Úr. A Szentlélek ezt adja majd elétek, mondta Jézus. És így állít engem a középpontba valakiknek az ige hirdetése által. Például Péter apostol, amikor pünköstkor hirdette az igét, kiről beszélt az embereknek? Jézusról beszélt. Jézusról beszélt. Arról, hogy megfogtátok, megöltétek. De Isten föltámasztotta őt, és megdicsőítette őt. És ő, ami megváltunk, ami szabadítunk. A Szentléleknek ez volt a hatása, hogy Péter, aki korábban megtagadta Jézust, aztán utána elbújtak valahova, most egyszer csak odáll az embertömeg elé, és 3000 ember előtt Jézusról beszél, azoknak, akik korábban Jézust átkozottnak mondták meg, elvetették meg, kitaszították maguk közül. Jézusról beszél. Pál apostolt olvassuk. A korintusi levélnek a legelején azt mondja, hogy amikor oda mentem hozzátok Korintusba, nagy félelem és remegés között mentem oda. Mi értjük, hogy milyen, mert olyan város volt, amilyen. Mi is félnénk, meg remegnénk, hogy ott kell nekünk Jézusról beszélni. A nyilvánosság. Na, de elhatároztam, mondja az apostol, hogy nem fogok köztetek senki másról tudni, mint Jézusról, a megfeszítetről. És aztán, ha olvassuk az apostolok cselekedeteiben az ő korintusi munkáját, akkor ő beszél Jézusról, mint a megfeszítetről, mint a szerető megváltunkról, és beszél Jézusról, mint a mindenható Úrról, aki uralja a világot és uralja a hívők életét is. Középpontba állította Jézust, mert ő benne is ott munkálkodott a Szentlélek. Tehát testvérek, aki, mondja Pál a korintusiaknak, aki a Szentlélek hatása alatt áll, az nem fetrengeni fog, az nem üvöltözni fog, az nem magából kifordultan fog viselkedni, az nem röhögni fog, és nem tudom miket, ilyen extatikus élményeket produkál, hanem az első lesz, hogy a szívében megérti, hogy kicsoda Jézus, és meghajol Jézus előtt. Ez a Szentléleknek a munkája. És utána Úrnak is vallja ezt a Jézust. Úrnak is vallja, mert a szívének a teljességéből szól a szája. És Úrnak vallja Jézust. Nos, az Úr Jézusról való ilyen beszéd, ilyen hit, az a Szentlélektől való. Nos, ezek az első keresztények, testvérek, akikről itt szó van, kimondták ezt a hitvallást, hogy láttuk, a Szentlélek hatására, hogy Jézus Úr. Jézus Úr. Ez egy olyan rövid és éppen ezért olyan jelentéktelen mondatnak tűnik a mi számunkra. És nehezen értjük meg, hogy ez a rövid mondat, amit a Szentlélek által tudtak a szívükben is, meg a szájukkal is kimondani ezek az első keresztjének, ez milyen jelentőséggel bírt az akkori világban, az akkori társadalomban. Pál apostol azt írja itt a korintusi levélben, hogy tudjátok, hogy sok Isten és sok Úr van ebben a világban. Sok Isten és sok Úr, de nekünk csak egy van. Egy Istenünk van és egy Úrunk, a Jézus Krisztus mondja. Jézus Úr, az akkori világban a közmegegyezéshez hozzátartozott az, hogy sok Isten van, azoknak sokféle tisztelete, sokféle tisztelője, sokféle Isten tiszteleti forma, és ezeknek mind békébe kell egymás mellett érdegélniük. Békébe kell egymás mellett érdegélniük. Nem szabad egymással harcolniuk. Társadalom a vallásra épül, hát akkor a vallások, akármilyen sokszínűek, legyenek egymással békébe. És ne veszekedjenek, ne vitatkozzanak, ne zavarják a társadalmi özbékét. Aki viszont testvérek, abba a világba kiállott és azt mondta, hogy csak egy Isten van, és egy Úr van, az az ember megzavarta azt a nagy békés közmegegyezést. Mert az előállt, és a maga kizárólagosságába hirdette meg Jézust, és ezzel az összes többi vallásnak az Istenét, az Isten tiszteletét, a követőit is, hát úgy így mondjam, leminősítette. Leminősítette. Egy akkori társadalomban ez egyáltalán nem volt veszélytelen dolog. Ez, ha valaki kimondta, hogy Jézus Úr, hadüzenet volt az összes többi vallásnak, azok tisztelőinek, azok isteneinek. És ez egyenlő volt sokat szemébe a vallás béke megzavarásával. Senki nem állhatott elő abban a társadalomban úgy, hogy Jézus az egyetlen Úr, és az összes többi az semmi. Az ilyen ember, újra mondom, megzavarta a nagy megegyezést. Szálkává lett a többiek szemébe. És hát ez egy veszélyes történet volt. Jut eszünkbe, zárójelbe a mai vallási gondolkodás is. Mert ma is pontosan ugyanez a pluralista vallási elképzelés uralja a médiát, a világot. Minden vallás tulajdonképpen, jó, hát legyen a társadalom alapja, de minden vallás lényegében egy, hagyják békén egymást a vallások, ne álljon elő senki, hogy nálunk van az igazság, vagy hát Jézus az egyedüli Isten, és az egyedüli Úr, és a Mohamed az semmi, és az Allah az is semmi, és a Tao is semmi, és az összes többi egy nagy hazugság. Na-na-na, megzavarjuk a békét, hagyjuk békén a többieket, maradjunk csöndbe, és ismerjük el, hogy a mi Jézusunk az csak egy a sok közül, és nincs benne semmi rendkívüli, semmi szokatlan, semmi extra. De a keresztények, testvérek, ha a Szentlélek a szívükben van, ma is azt mondják, hogy Jézus az Úr. Nem egy Úr a sok közt, hanem az Úr, a világ mindenség Ura, az egyetlen megváltó, az egyetlen szabadító. És ezzel egy vallási problémát okozunk, testvérek. Ha tetszik nekünk, ha nem. Feszültséget okozunk. De nem csak erről volt szó, hanem arról is, hogy ez a rövidke kis vallomás az akkori világban, hogy visszatérjünk oda, egy másik problémát is okozott. Ugyanis a bálványimádók társadalmába egy sor üzleti vállalkozás épült a bálványtiszteletre. Ugye itt tudjuk azt például, hogy Efézusban ezüst művesek dolgoztak, akik egy hatalmas iparágat fejlesztettek ki, mert csinálták szép kis, kisebb, nagyobb, ilyen-olyan ezüstből az istennők szobrait. És utána azt árulták. És ebből óriási nagy bevételre tettek szert. De ez nem csak Efézusban volt így, hanem másutt is. Istennő szobrok, amulettek, varázskönyvek, italok, receptek, mit tudom én, mit csoda még ezeken túl, mint az üzlet. Üzletet csináltak ebből az egész bálványimádásból. Sokan üzletet csináltak. És ha most valaki azt mondja, hogy az istenek semmik, akkor kihúzza az egész üzlet alól a talajt. Össze fog omlani a polisz gazdasága. Gazdasági válság lesz. Mit akartok ti itt, ti keresztjének, hogy Jézus, az Úr, ezek meg semmik? Olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Efézusban akkora kalamajka lett, hogy majdnem meglincseltek ott jó pár ember. Az egész város fölháborodott. Mit akarnak itt a keresztjének? Majd itt fölforgatnak mindent a világba? A gazdasági rendet? Súlyos érdekeket sértettek azok, akik ezt a rövidke kis, olyan kis nyúlfartnyinak látszó mondatot kimondták, hogy Jézus Úr. De nem, még csak nem is erről volt szó pusztán, hanem vegyük hozzá, testvérek, hogy abban az időben a birodalomban a császárt nevezték úrnak. A császár volt az isteni Kyriosz, akinek volt egy szobra sok helyen, előtte egy kis oltár, és áldoztak a pogányok a császár szobra előtt is. Ő a Kyriosz. Erre előjönnek ezek a keresztjének, és mit mondanak? Hogy nem a császár a Kyriosz, hanem az a názáreti Jézus. Az meg kicsoda. De nem is erről van szó, hogy kicsoda, hanem a császár akkor ezek szerint nem úr? A császár nem Kyriosz, hanem helyette egy másik Kyriosz van? Ha bocsánat, ti kihúzzátok az egész társadalmi rend alól a fundamentumot, mert az egész társadalmi rend a római birodalomban a császáron állt vagy bukott. Ha valaki őt megtagadja, azt mondja, nem ő az úr, hanem helyette más, akkor miről van szó, egy új császárt akartok? Igen, egy új császárt hirdetek a keresztjének, testvérek. De ezzel ők a birodalom ellenségeinek tűntek, a birodalom rendjének ellenségei. Ma ugye úgy mondanánk, hogy ilyen szélső jobboldali, vagy szélső baloldali veszély, árnyéka, a felforgatás, a rend megingása. Ez az árnyék vetült előre, mikor a keresztjének előjöttek, és csöndesen azt mondták, hogy Jézus Úr. Jézus Úr. Nem a császár az Úr, Jézus az Úr. Mindezek tetejébe, testvérek, mindezek tetejébe ott voltak ezekben a régi városokban a zsidók is, akik gazdasági okokból már akkor is nagy becsbe állottak, arrafelé hát őket is roppantul izgatta ez a hitvallás. Ugyanis akkor már vagy 200 éve készen volt az Ószövetségnek a görög fordítása. Ugye az Ószövetséget héberül írták, és lefordították azt görögre. De már akkor régen megvolt ez, és az Ószövetségnek a görög fordításában a Jahve nevet az úgy fordították le, hogy Kyriosz. Jahve az úgy jelent meg a görög fordít, mint Kyriosz, Úr. Na most a zsidó fül hallotta, hogy kicsoda az a Kyriosz? Hát Jahve. A zsinagógában így beszéltek. De előjöttek ezek a keresztjének, és azt mondták, hogy a Kyriosz nem Jahve, hanem Jézus. Vagyis ne talántám, még ugye az is fölmerült, hogy ez a Jahve egyenlő Jézussal. A keresztjének pontosan ezt mondták egyébként, de ez a zsidóknak egy istenkáromlás volt. Még hogy a Jahvénk az egyenlő lenne a názáreti Jézussal, akit a jeruzsálemi főpapságunk a keresztre adott, és ott, mint egy istenkáromlót kivégeztek? Hát mit akartok ti? Ezért is volt az, testvérek, hogy a keresztjéneket végig kísérte, az egész apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk, a zsidóknak a gyűlölete. És mindenhol áskálódtak velük, nem riadtak vissza attól se, hogy a rómaiakkal összefogjanak, attól se, hogy a helyi görög városvezetősége, sőt, még attól se, hogy a csőcselékkel összeszövetkezzenek, hogy a keresztjéneket valahogy elintézzék. Jézus az Úr, tehát Jahve az Úr, és Jahve meg Jézus nem ugyanaz. Testvérek, értitek ezt, hogy ki mondta a Szentlélek indítására akkoriban egy ember, a szívében is, aztán a szájával is, hogy Jézus az Úr, akkor ezzel szinte mindenkinek a haragját magára vonta. Akkor az ilyen ember kiközösítette magát a társadalomból. Egy olyan szellemi, politikai, kulturális közegben vállalta ezt egy ember, amilyen most az előbb nektek lefestettem néhány mondattal. Ha valaki megbolondult, akkor kimondta ezt a hitvallást, utána komolyan is vette. Vagy a Szentlélek által mondta ki valaki. És utána halál komolyan vette, hogy Jézus az Úr. És akkor lehet, hogy tönkretette magát, a karrierjét, elszigetelte a családját, az egész életét. Ezt a hitvallást, akármilyen kis rövid hitvallás, Jézus az Úr. Ezt kimondani, hát ki lehetett mondani akkor is. Mondjuk csak úgy, ki mondta valaki, hogy Jézus az Úr. De mindjárt megkérdezte három ember, hogy mit mondtál?
hogy Jézus az Úr? Hogy érted? Hát nem vette, csak úgy mondtam, hogy hallottam, hogy némelyek ezt mondogatják, hogy Jézus az Úr. Hát én is csak úgy mondtam most. Vagy mit mondtál? Jézus az Úr. Komolyan mondod ezt? Igen, halál komolyan. Na, hát akkor megnézheted magad. Akkor megnézheted magad, ha te ezt komolyan mondod. Te vallási felforgató, te gazdasági vállalkozások ellensége, te politikai forradalmár, te zsidó gyűlölő. Hát miket beszélsz te itt? Miket beszélsz te itt? Na, majd megnézheted magadat. Ezt mondta magára, aki kimondta ezt a hitvallást. És most itt vagyunk, testvérek, mi? Itt vagyunk mi. Milyen társadalomban élünk? Tudjátok, utaltam rá. Mi megvalljuk a legősibb hitvallást. Te is, én is. Jézus az Úr. Megvalljuk most már egy kicsit ez a hitvallás, hogy így mondjam, kibővült az apostoli hitvallássá. De hogy mondjuk az apostoli? Hiszek Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Mi Úr. Ott van, még mindig benne van a magjába ez a rövidke kis ősi, legősibb keresztény hitvallás. Ami Urunk Jézus Krisztusban. Nem csak a mi Urunk, hanem az egész mindenségnek az egyetlen Ura. Az egyetlen Ura és az egyetlen üdvözítője. Na testvérek, ma is megkérdezhetik tőlünk, hogy te ezt, hogy gondolod. És akkor mit válaszol erre a kereszténységnek? Úgymond a kereszténységnek a legnagyobb része. Most te hadd ne mondjam, hogy mit válaszol. Mert az életével válaszol erre, és cáfolja ezt, hogy ő neki Jézus az Ura lenne, valóban. Van egy kis része, az igazi kereszténység, amelyik nem csak mondja, hogy Jézus Úr, hanem ezt halál komolyan veszi, és a Szentlélek miatt veszi komolyan. A Szentlélek miatt veszi komolyan. Én ebben a világban, amelyben átkozzák Jézust, áldom a Jézust, amikor Úrnak nevezem. Kérdés, testvérek, hogy a lélek munkája által te minek, kinek mondod Jézust? Úrnak mondod, és aztán halál komolyan veszed, és mondjanak a politikusok, vallási szakértők, nem tudom én kicsodák, amit akarnak. Te neked ő az Úr, aki megszabja az életedet. Így van ez? Vagy nem így van? Ez egy rendkívüli hitvallás volt az akkori világban. De nem csak rendkívüli, hanem egy súlyos következményekkel bíró hitvallás is volt. Ha a Szentlélek, testvérek, ezt valakivel kimondatta, ez lenne a másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, akkor nem csak a külvilágnak ezeket a reakcióját vonta magára az illető, hanem az ilyen ember, aki a Szentlélek munkája által mondta ki ezt a hitvallást, az ő saját életében is teljesen megváltozott. Ha valaki azt mondta, Jézus az Úr, akkor ez azt jelentette, hogy ez rám is hat, nem csak a környezetemre, idegesítőleg, hanem rám is átváltoztatólag. Ha Jézus az Úr, akkor Jézus az én Uram is. Az apostoli igehirdetésben már ezt világossá tették az embereknek, amit én is igyekszek itt világossá tenni, hogy nem lehet úgy Jézust elfogadni megváltó Urunknak, hogy utána az életünk ugyanúgy megy tovább, mintha nem fogadtuk volna el. Jézust, ha elfogadjuk megváltónak és Urunknak, ő meg fogja változtatni az életünket. Más emberekké fog minket tenni. Ezt az apostoli igehirdetésben is világossá tették az emberek előtt. Ha Jézus Urunká lesz, akkor ő olyan lesz, mint egy új kormány. Mert reméljük, hogy itt is hamar jön egy új kormány, ami megváltoztatja azt, ami rossz. Jézust, amikor egy Úrnak valljuk a Szentlélek által, és a magunk Urának valljuk, akkor ő, mint egy új kormány, kezd működni a szívünkbe, az életünkbe, és megváltoztatja azt, ami rossz. Átalakít bennünket, átformálja gondolkodásunkat, az értékrendünket, más felismeréseket ad, új információkat ültet a szívünkbe, megváltoztatja a döntéseinket, kihatása lesz az egész döntéshozási módszerünkre, amit mi a szívünkben, az életünkben alkalmazunk. Sok mindent átalakít. Átalakítja a családi életünket, a munkavégzésünket, a másik emberekhez való viszonyunkat. Jézus átformál bennünket, testvérek, ha ő a Szentlélek által a mi Urunk. A mi Urunk. Akkor ezek a régi keresztények, hogy megint visszatérjek hozzájuk, mentek a korábbi barátaikhoz, és azok mondták nekik, hogy na hát, nézd már, itt van, este 7 óra van, mindjárt jönnek a
a prostituáltak a városba, hát gyere velünk egy kicsit te is. Én nem megyek. Mi a bajod neked? Hát én nem mehetek oda, mert ez egy bűn, amit csinálnak ők, és én ebben a bűnben nem akarok részt venni. Nekem mondjuk lehet családom van, és én ebben nem akarok részt venni, mert ez Isten szemében, az én Krisztusom, az én Uram szemében bűn. Lehet, hogy a császár úr megengedi, de az én Krisztus Uram ezt nem engedi meg. Hát te meg vagy zavarodva? Hát el akarod zárni magadat egy kis szórakozástól? Igen, engem az én Uram nem enged erre az útra. Na, és így tovább, és így tovább. A piacon, a hétköznapi életben kiderült, hogy ezeknek az embereknek Úr-e Jézus. Ha a Szentlélek által mondták Úrnak Jézust, akkor Úr volt nekik is. És nekünk is Úr lesz, testvérek, akkor konkrét élethelyzetekben, ha nekünk a Szentlélek által van a szívünkben és a szánkon ez a mondat, hogy Jézus Úr, akkor a konkrét élethelyzetekben, akkor is, hogyha az életünkkel, vagy a karrierünkkel, vagy nem tudom mivel játszunk, akkor is fogjuk Jézust követni. És ha valaki megkérdezi, hogy te miért nem csalsz adót, meg miért nem csinálsz abortuszt, meg miért nem törsz házasságot, meg miért nem káromlod a másik ember nevét, meg miért nem engeded, hogy a pénz legyen az Istened, és így tovább, akkor azt mondjuk azért, mert nekem egy másik uram van, aki nekem ezt nem engedi. De nem csak nem engedi, hanem ennél egy sokkal jobb utat ad nekem. Egy sokkal szebb és igazabb és teljesebb életre vezet engem. Én neki engedelmeskedek. Élek az ő szeretetében, az ő irgalmasságában, az ő kegyelmében és az ő akarata szerint. És én ebben az életben boldog vagyok. És nem fogok ilyen dolgokat csinálni, amit te csinálsz, és amire te csábítasz engem. Nyilván a többi emberek szemében mi is leszünk, akik leszünk. Lehet, hogy nem leszünk szalonképesek. Lehet, hogy kigúnyolnak, lehet, hogy minket fognak először kirúgni a munkahelyünkről, de lehetetlen, hogyha mi a Szentlélek által Jézust Úrnak valljuk, akkor ne uralkodhasson fölöttünk. Végül, testvérek, még arra szeretnék rávilágítani, hogy aki az Úr Jézus Krisztust a Szentlélek által mondta Úrnak, az nem csak azzal nem törődött, hogy mit mond a külvilág, az nem csak arra törekedett, hogy akkor ő fölötte is Úr legyen a Krisztus, hanem az ilyen ember betagolódott a gyülekezetbe. Ugyanis a Szentlélek hozta létre az első keresztény gyülekezetet ezen a földön. És az egyetlent is, nem csak az első, hanem az egyetlen keresztény gyülekezetet a földön. Ebben a közösségben, testvérek, ebben a közösségben sajátos szerepe van Krisztusnak. Mert ebben a közösségben Krisztus a fej. Mindjárt itt Pál kezdi a következő versekben magyarázni a hívőknek, hogy az egyházban, amiben ti a Szentlélek által benne vagytok, abban az egyházban az Krisztus a fej. Fej. Ő a vezér, akiből minden kiindul, aki mindent kezébe tart, irányít. Ő a fő. És ő szabja meg, hogy mi legyen az egyházban, a gyülekezetben, az övéi között, az övéi társaságában, az övéi közösségében. Ő szabja meg a mi életünket. Minek kell áthatnia a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket? Itt írja a 13. részben a lényeg, a szeretet himnusza. A szeretet. Krisztus azt akarja, hogy az ő népe, tagjai szeressék őt is, de egymást is. Egymást is. Az egyház ura azt akarja, hogy a benne hívő emberek, akikben ő a Szent Lelk által elismertette az ő uralmát, azok az emberek szeressék egymást. Törődjenek egymással, odafigyeljenek egymásra, meghallgassák egymást, alázattal viszonyuljanak egymáshoz, intsék egymást, bátorítsák egymást. Nem szabad közönyösnek lenni a másikkal szemben, hanem szeretnünk kell valamilyen konkrét formában a másikat. Amit különösen hangsúlyoz itt az apostol, de ebben most nem akarok már belemélyülni, hogy azért kaptatok különböző kegyelmi ajándékokat, képességeket, különböző szolgálatokra, hogy azzal egymásnak szolgáljatok. De hogyan? Szeretetben. Aki igét magyaráz, szeretettel tegye. Aki mosogat, szeretettel tegye. Aki meglátogat valakit, szeretettel tegye. És a többi, és a többi. Mindent szeretettel tegyetek. Különben ne tegyetek inkább semmit. De a Krisztus, aki az egyháznak a feje, nem csak az egyházának a belső életét akarja uralni, hanem az egyházának a világ felé való magatartását is. És figyeljétek meg, hogy mit parancsolt Jézus az ő egyházának? Azt parancsolta, hogy ő róla tegyen bizonyságot a világban. Róla tegyen bizonyságot, aki a Szentlélek által fölismerte, hogy Jézus Úr, és meghajolt előtte a szívében is, a szájával is mondja utána, az az ember ki kell, hogy menjen a világba, és a világba kell, hogy hirdesse Jézus az Úr. Az egyháznak, nem csak egyénenként, hanem az egyház egészének is ez a feladata. Ha az egyház mást harsok bele a világba, testvérek, akkor már az egy összevisszavaló beszéd. Az jobb lenne, ha hallgatna. Az egyháznak, az egész egyháznak, a református egyháznak, azon belül az újszegedi református egyháznak egyetlen dolgot kell a világba szétkürtölnie, mint egy emberként, hogy Jézus az Úr, a mi Urunk. Ennek a világnak beszélni kell a mi Urunkról, ugyanúgy, hogy abba a világba beszélni kellett. Beszélnünk kell, hogy milyen Úr nekünk a Krisztus, hogy mennyire szeretett minket, hogy magára vállalt minket, azok ítéletét, hogy megmentsen minket ezektől, hogy megszereztenékünk az egyetlen tökéletes áldozatával a bűnbocsánatot, az örök életet. Beszélnünk kell a mi Urunk Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetéről. Ő nem egy diktátor, hanem egy Úr, aki szeret. Úgy, hogy az életét adta értünk. De úgy is beszélnünk kell róla, mint aki végtelenül hatalmas. Mert legyőzte a halált, és föltámadta a halálból, és most ott ül az Istennek a jobbján, és ővé a legfőbb hatalom, a legfőbb méltóság ebben a világ mindenségben. Beszélnünk kell róla, mint mindenható Urunkról. Szeret, és minden hatalom birtokosa. El kell mondanunk az embereknek, és meg kell őt ismertetnünk az emberekkel. A szavainkkal is, az életünkkel is. Jézust kell hirdetnünk, mert Jézus az egyház ura ezt parancsolta nekünk a missziói parancsban. Elsősorban ezért vagyunk. Csodálatos dolog, amikor mi beszélhetünk Jézusról, akárhol, akár kiknek, és csodálatos dolog, amikor hívhatjuk őket, és hívhatlak én is benneteket, hogy jöjjetek, és imádjuk a Krisztust. Imádjuk a Krisztust. Hódoljatok meg előtte, ami megváltónk előtt, ami Urunk előtt. A Szentlélek dolgozik ilyenkor bennetek is, bennem is, általunk is másokban, amikor Jézust fölemeli, és Jézus imádatára, Jézus szeretetére, Jézus követésére, uralmának az elismerésére szólít bennünket. Jöjjetek és imádjuk a Krisztust. Amen. Köszönjük néked, Atyánk, hogy a fiúval együtt, Krisztussal együtt elküldötted erre a földre a Szent Lelket, aki munkálkodik a szívünkben, és arra indít minket, hogy a Krisztust Úrnak valljuk. A Krisztust Úrnak valljuk egy olyan világban, amelyikben most kell nekünk élni, amelyik annyira hasonlít ahhoz a régi, ókori világhoz. És számíthatunk mi is ugyanolyan reakciókra, mint amire a keresztjén elődeink számítottak. Köszönjük, hogy azt munkálja a te lelked, hogy mégis vállaljuk ebben a világban, hogy Jézus a mi Urunk, az egyedüli, aki fölött áll minden politikai erőnek, minden politikai hatalomságnak, minden katonai erőnek, hatalmasságnak, a média hatalmának és erejének is. Köszönjük, hogy arra biztatsz minket, Urunk, most is a te lelked által, hogy így vállaljunk téged a világban, nem törődve azzal, hogy mit mond a világ. Segíts minket arra is, hogy a saját szívünkben is, a saját életünk fölött is hadd érvényesüljön a te uralmad. Köszönjük, hogy lelked azt munkálja bennünk, hogy engedjünk a te szavadnak a hétköznapi életünkben, az otthoni, munkahelyi életünkben, akár fiatalként, akár idősként, és ne csak mondjuk, hogy te vagy az Úr, hanem te lehessél valóban a mi életünknek az Ura. Könyörülj meg, hogy így lehessen ez. És segíts, Urunk, hogy a gyülekezetben is hadd érvényesüljön a te uraságod közöttünk is. Hadd uralkodjék a te akaratod, az ige, hadd legyen a szeretet a legfontosabb közöttünk is, és segíts, hogy meginduljunk és menjünk ki a világba, a családjainkba, munkahelyeinkre, és vállaljunk téged szavainkkal is, és egész életünkkel, cselekedeteinkkel is. Urunk, a te lelked végezzel bennünk, hogy ne csak üres szólam legyen a szánkban, hogy Úr vagy, hanem valóság legyen, amit az egész életünk alá támaszt. Köszönjük néked mai tanításodat, és kérünk, Úr Jézus, hogy legyél itt velünk az úrvacsoránál is. Adj magaddal, hitáltal találkozást. Erősítsd meg a mi szívünket, lelkünket, te melletted. Biztosítsd bennünk, és erősítsd meg bennünk a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek a tudatát, érzését. Kérünk, hogy te kovácsolj minket egyé önmagadban, a te kegyelmed által. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik magukat elkészítették az úrasztalához való járulásra, szentjegyek magukhoz vételére, azokat várjuk az úrasztalánál. Akinek el kell mennie, vagy elmegy közülünk, attól innen szeretnék búcsút venni, és áldott pünkösdi ünnepet kívánni. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk van, elköltözött körünkből Fitzner Éva, dr. Olá Sándorné. Sándor bátyánk presbiterünk volt a régebbi időkben, a fiúk is presbiter volt itt a gyülekezetünkben, és most az özvegy, illetve az édesanyja távozott családja köréből 85 éves korában. A temetése június 2-án 11 órakor lesz a Bajai úti református temetőben. A sírtól búcsúztatjuk őt is, mint egykor férjét. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten az ifjúsági óra elmarad, és a biblia óra is, és legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az pénteken lesz az ima óra. Szeretettel várunk erre mindenkit, illetve annyit hirdetek még, hogy holnap, ha Isten segít és jó idő lesz, akkor Isten tisztelet után Tisza-szigetre mennénk ki, kibicikliznénk oda gyerekekkel, fiatalokkal, idősebbek is jöhetnek, ha valaki szeretne jönni, és autó kell szóljon, és kiszállítjuk. Ha jó idő lesz, akkor szeretettel várunk oda mindenkit egy kis délutáni együttlétre, beszélgetésre, piknikelésre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az Isten tiszteletünk ezen részének lezárásaként, és készülve az úrvacsora osztásra, a 376. énekünket énekeljük. 376 kijelölt verseit, az első, valamint a harmadik és negyedik verset. Az első vers így kezdődik: Ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre.